Persze.
És? Hogy van?
Igazán jól.
Nem igaz.
De igen, sokkal jobban van. Esküszöm. Azt üzeni, hogy jobban van, ő mondta.
Biztos.
Biztos.
Mindketten elégedettek voltatok a fejleményekkel.
Én elégedett voltam, hogy nincs már bennem kétség apám egészségi állapotának jobbra fordulását illetően. Anyám pedig velem volt elégedett, azt hallotta tőlem, amit hallani akart. Nem sejtettem, hogy néhány nap választ csak el a teljes összeomlástól. Anyám átöltözött és elém állt.
Elmegyek nagyanyádhoz, hogy megvigyem neki a jó hírt. Lehet, hogy későn jövök haza, de csak tanulj nyugodtan. Szervusz.
Egy órával azután, hogy anyám elhagyta a házat, ott ültem kettesben a barátnőmmel a nappaliban. És apámról beszéltem neki. Elmondtam, hogy Hordágyon vitték ki a házból, hogy alig ismertem rá a kórházban. Úgy megváltozott, hogy szavaim milyen hatással voltak rá, nem emlékszem.
Természetesen kihasználtátok az alkalmat, hogy kettesben vagytok a házban.
Hiába volt itt az alkalom, mindent elrontottunk. Barátnőmnek úgy rémlett, hogy valaki becsapta a kaput. Villámgyorsan felöltözött, és azonnal eltűnt. Reggel az iskolában értesültem róla, hogy meghalt az apám. Nem sokkal ezután megbetegedett anyám. Betegsége gyógyíthatatlan volt.
Te megint csak hosszú ideig nem tartottad lehetségesnek, hogy bekövetkezzék, aminek pedig minden józan emberi számítás szerint be kellett következnie.
Csak amikor meghalt anyám, akkor ébresztett rá a halála miatti megdöbbenés, hogy a halált én tulajdonképpen büntetésnek tekintem. Akárcsak ami nagyon is földi, az erőszakra is elrettentése alapozott igazságszolgáltatásunk. Ma már tudom, a halál nem büntetés. Az igazság, az erkölcs és sok más pozitív töltésű fogalom, gondoltam, nem más, mint védekezés a halállal, a megsemmisüléssel szemben. Ez a felismerés felszabadított. Pár hét választott el az egyetemi felvételi vizsgától. Felkerestem a Járási Nemzeti Bizottság egyik osztályvezetőjét, aki rendes magyar ember volt, és régi barátja apámnak. Azt mondtam neki.
Szeretnék tovább tanulni, de csak akkor vesznek fel az egyetemre, ha valaki szól az érdekemben.
Helyesen tetted, hogy felkerestél. Ne félj. Minden rendben lesz. Fel fognak venni.
Én most átmegyek az étkezőkocsiba, hogy amíg megemésztitek, amit mondtam, ne kelljen kerülgetnünk egymás tekintetét.
Horváth kollégánk tévedett. Bár vannak még illúzióink, s nem fogadjuk el egészen, hogy a cél szentesítheti az eszközt, nem vedhetjük meg őt.
Persze, neki is tudni illet, hogy az eszköz igenis meghatározza a célt. Jobban mondva, a választott eszköz mindig módosítja a célt, és nem egészen odaérkezünk meg, ahová elindultunk.
Társaságunk ennyi metafizika, önleleplezés és irodalom hallottán erősen megszomjazott. Kivált, amikor megtudtuk, hogy az étkező kocsiban pilzeni sört árulnak. Nem sokára csak hárman maradtunk a kupéban. Kisvártatva vonatunk lassítani kezdett, majd megállt a nyílt pályán. Legalább 20 percig vesztegeltünk. Ma már tudom hol. A semmiben. Hamar kiszámítottuk, hogy valahol Sztrecsény vára vagy Margita sziklái környékén állt meg a vonat. Kapva kaptam az alkalmon, hogy közös szórakoztatásunkra újabb részletet hallgassunk meg a könyvből.
Valamikor réges-régen a szomszédos Sztrecsényben egy fiatalos özvegyasszony élt, aki a helység legszebb legényének szerelmére pályázott. Az asszony tehetős volt, a legény mégsem engedett kívánságának, mert az özvegy mostoha lányát, Margitát szerette. Habozott az asszony, nem tudta így vagy úgy távolítsa el gyűlölt vetélytársnőjét, de végül határozott. Rokonai éltek a közeli turócban, ezekhez küldi a lányt hosszabb időzésre, ezt mondja a szomszédoknak is. Hanem amikor a mit sem sejtő ott mendegélt a vág magas partja felett, a keskeny sziklaösvényen, a fúria, akinek szárnyakat adott a bosszúvágy, utolérte és letaszította Margitát a feneketlen mélységbe. Az esetet, amit eleinte szerencsétlen megcsúszásnak véltek, a homályos szóbeszéd hamarosan az anyatetteként kezdte emlegetni. Az asszony kerülni kezdte az embereket, és nyugtalan viselkedése miatt egyre inkább terjedt a vádaskodás, a bíróságnak is tudomására jutott. A bíróság maga elé idézte az asszonyt. Mikor a hírhozók érte jöttek, rohant és szüntelenül ezt kiáltotta. Margita! Amikor a gonosz tett helyére ért, levetette magát a szakadékba.
Amikor a tanárnő elhallgatott, lehúztam az ablakot. A vág fülsiketítő zúgása hallatszott közelről, és tekintetem az este tömör fekete falába ütközött. Gyorsan becsuktam az ablakot. Később, éjfél előtt, immár a kassai szállodában, ennek a kolléganőnknek a szobájában mind a hatan összejöttünk. Kolléganőnk, akinek máskülönben Margit vagy Margita a keresztneve, remek füstölt szalonnát és házi kolbászt hozott magával az útra. Valaki elkezdett élcelődni, hogy kolléganőnk keresztneve lám ugyanaz, mint a szerencsétlenül járt leányé, akit a mostohája féltékenységében elveszejtett. Nem tudom, újságíró kollégánk hova akart kiukadni, azt hiszem ő sem tudta, mert belesült a viccbe. Én viszont megragadtam az alkalmat, hogy emlékeztessem a társaságot. Néhány órával ezelőtt 20 percig a semmiben lebegtünk összezárva. S tisztán emlékszem rá, hogy amikor lehúztam az ablakot, hallottam a kétségbe esett, vagy ki tudja, inkább rimánkodó kiáltást. Margita. Margita.
Én is hallottam.
Én is.
Mi hárman, akik a kérdéses időpontban az étkezőkocsiban tartózkodtunk, nem hallottunk semmit sem.
Hölgyeim és uraim, nem ugratásról van szó. Elvégre tényleg a semmi szakadéka fölött lebegünk. Ilyen helyzetben a történet lekerekítése nem egyszerűen formalista esztétikai mesterkedés, és az igazság kiegyensúlyozó szerepére sem kívülről bevitt etikai normák súlya alatt van az elbeszélőnek szüksége. A történet a reményből születik ilyenkor, s mindjárt lekerekítve és befejezette. Miként úgy gondolom a kassai dóm vagy a főutca régi épületei is ennek az irracionális vakreménynek a sok évszázados maradványai. A reményé, hogy a semmi szakadéka fölé felépíthető a híd. A reményé, amely a modern építészetből mintha hiányozna sokszor. Hiába, ebbe is bele lehet fáradni. Már évszázadok óta próbáljuk ugyanazt, zsákvarró tűhegyén egyensúlyozni a malomkövet.
Értem, mit akartok mondani? Azt akarjátok mondani, hogy a szabadság remény nélkül nem csak erkölcstelen, hanem elviselhetetlen is. Hát igen. Ha valaki, hát én tudom.
A szabadság szomorúsága. Novella füzér hangzott el Grendel Lajos műveiből. Rádióra alkalmazta Dénes István. Közreműködött Balkai Géza, Barát Attila, Blaskó Péter, Egri Kati, Hirtling István, Káldinóra, Kisfalusi Bálint, Láng Balázs, Pusztai Péter, Rajhon Ádám, Somodi Kálmán és T. Nagy András. Zenei munkatárs Hegedű Semmi. A felvételt Kosárszky Péter és Pápai Monika készítette. Szerkesztő Stifner Gábor. Rendezte Magos György.
A hangfelvétel 1990-ben készült.